Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán közzétett nyílt levelében arra szólította fel Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a barátságkőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól. Orbán Viktor levélben azt írta, Zelenszkij 4 éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról. Ön 4 éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt 4 évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, azt is látják, hogy Zelenszkij, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttassanak egy ukrán barát kormányt Magyarországon. Ha Ukrajna tartósan zárva tartja a barátságkőolajvezetéket, az brutális benzinár drágulást hoz, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, ennek egyik oka, hogy az Urál és a Brent típusú olaj közötti árkülönbség legalább 13 dollár, a piaci árat nézve, a Brent szállítási költségével is számolva pedig az árkülönbség 20 dollár fölött van. Továbbá, ha ellehetetlenül a 100 halombattai többségében uráli nyersolajat finomítani képes olajfinomító működése, akkor Magyarországnak finomított olajat kell vásárolni. Így az árkülönbség még nagyobb lesz. Sikeresen lezárult az Egyszülős Központ 1/2 évvel ezelőtt indított Egyszülős Csillagpont elnevezésű fejlesztő programja, amely kifejezetten sérült gyerekeket nevelő egyszülős családok támogatására jött létre. A programba bekapcsolódott közel 30 család komplex gyógypedagógiai fejlesztésben és széleskörű támogatásban részesült, tájékoztatta a központ a táviratirodát. Emlékeztettek arra, hogy a Csillagpont fejlesztő program azzal a céllal jött létre, hogy az egyszülős családban élő, fogyatékossággal élő gyermekeknek 16 éves korig heti rendszerességgel egyéni fejlesztést nyújtson, az őket nevelő családoknak pedig olyan szakmai és közösségi hátteret biztosítson, amely valódi segítséget jelent a mindennapokban. A Szerencsi Tiszaújvárosi térségbe 2020 óta 38 milliárd forint vállalkozásfejlesztési támogatás érkezett 748 vállalkozáshoz, mondta a gazdasági stratégiákért is felelős kormánybiztos, a Metrinox ZRT új gyártó és fejlesztő üzemének átadóján Szerencsen. György László a közmédiának úgy fogalmazott, nem igaz az, hogy csak egy szűk kör kap Magyarországon támogatásokat. Hozzátette, a támogatások 3/4-ét megérdemelten a magyar, mikro, kis és középvállalkozások kapják, amelyeknek ezért fejlesztéseket kell végrehajtaniuk és munkahelyeket kell teremteniük. Elfogadta Szolnok idei költségvetését 37,8 milliárd forintos főösszeggel a város közgyűlése. A költségvetésről szóló előterjesztést 16 igen és 1 független képviselő nem szavazatával fogadta el a testület. Tavaly Szolnok költségvetését 32 milliárd forint főösszeggel hagyták jóvá a képviselők. Györfi Mihály polgármester az ülésen azt mondta, az idei év sem könnyű, mindannyian örülnének neki, ha több forrás állna rendelkezésre. Hozzátette, az adott lehetőségeken belül biztosítják együtt a közgyűlés Szolnokváros működését. Juhász Tünde Tímea, a szolnoki polgármesteri hivatal költségvetési osztályának vezetője elmondta. Több mint 300 millió forintot fordítanak majd idén útrekonstrukcióra. Parkfenntartásra 600 millió forintot terveztek, köztisztasági feladatokra 571 millió forintot. A közvilágítás 500 millió forintot jelent a költségvetésben, egyéb városüzemeltetési kiadásokra 3,5 milliárd forintot szánnak. Több sportcélú szervezetet támogatnak, Ezen belül a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft., az önkormányzat saját nonprofit Kft.-je 985 millió forint önkormányzati támogatásban fog részesülni, közölte az osztályvezető. Végül az időjárásról. Pénteken folytatódik a többnyire derült, olykor fátyol felhős napos, száraz idő. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Délnyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Híreket hallottak.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogsegélyben elsőként egy beérkezett hallgatói kérdésre válaszol műsorunk állandó jogi szakértője, Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Igaz-e, hogy az öröklésnél a megbocsájtásnak fontos szerepe lehet?
Igaz, ilyen is hasonló kérdésekre kaphatnak választ, hogyha hallgatják műsorunkat, amely minden hónap első péntekén délután 5 órától fél hatig van a Magyar Katolikus Rádióban. Az érdemtelenség az öröklés jogban egy nagyon fontos kérdéskör. Ugyanis az érdemtelenség kérdéskörében, hogyha valaki érdemtelenné válik az öröklésre, és ezen érdemtelenség kapcsán az örökhagyó megbocsát, abban az esetben nem válik érdemtelenné, és tud örökölni, tehát jogosult lesz az öröklésre az örökös személy. Nagyon lényeges kérdéskör, hogy a megbocsátásnak szerepe van egyébként az ajándékozási jog területén is, tehát a kötelmi jog területén az ajándékozási szerződéseknél is, ugyanis bizonyos esetekben van létjogosultsága az ajándék visszakövetelésének, különösen is, hogyha olyan viselkedést tanúsít a megajándékozó személlyel szemben a megajándékozott, amely eleve azt a harmonikus viszonyt, illetőleg azt a szándékot, aminek fényében tette az ajándékozást az illető személy, a megajándékozott felé. Ez utóbb megkiúsul ez a szándék, teljes mértékben megváltozik az ő viszonyuk, és ilyen esetben, hogyha ez egy olyan magatartása a megajándékozott részéről, akkor visszakövetelésnek lehet helye az ajándékozási jog területén is, tehát a kötelmi jogban is találkozunk ilyennel. De, hogyha az ajándékozó sérelmére elkövetett olyan tevékenység, olyan negatív cselekmény, amely kapcsán a megbocsátást tanúsítja a megajándékozó személy, abban az esetben ez a cselekmény végül nem válik arra alkalmassá későbbiekben, hogy visszaköveteljék az ajándékot. És egyébként csak úgy zárójelben elmondom, hogy megbocsátásnak minősül az is, hogyha huzamosabb ideig erre a kérdéskörre nem hivatkozik az ajándékozó.
Van-e az öröklési jogon kívül máshol is jelentősége a megbocsátásnak a polgári jogban?
Nagyon lényeges kérdéskör, hogy a megbocsátásnak szerepe van egyébként az ajándékozási jog területén is, tehát a kötelmi jog területén az ajándékozási szerződéseknél is, ugyanis bizonyos esetekben van létjogosultsága az ajándék visszakövetelésének, különösen is, hogyha olyan viselkedést tanúsít a megajándékozó személlyel szemben a megajándékozott, amely eleve azt a harmonikus viszonyt, illetőleg azt a szándékot, aminek fényében tette az ajándékozást az illető személy, a megajándékozott felé. Ez utóbb megkiúsul ez a szándék, teljes mértékben megváltozik az ő viszonyuk, és ilyen esetben, hogyha ez egy olyan magatartása a megajándékozott részéről, akkor visszakövetelésnek lehet helye az ajándékozási jog területén is, tehát a kötelmi jogban is találkozunk ilyennel. De, hogyha az ajándékozó sérelmére elkövetett olyan tevékenység, olyan negatív cselekmény, amely kapcsán a megbocsátást tanúsítja a megajándékozó személy, abban az esetben ez a cselekmény végül nem válik arra alkalmassá későbbiekben, hogy visszaköveteljék az ajándékot. És egyébként csak úgy zárójelben elmondom, megbocsátásnak minősül az is, hogyha huzamosabb ideig erre a kérdéskörre nem hivatkozik az ajándékozó.
Hol találkozhatunk még a megbocsátással, a megbánással a jog területén?
Ha már a polgári jognak két lényeges területét, az öröklési jogot és a kötelmi jogi területét is említettük, van egy harmadik terület, ami már túlmutat a polgári jogon, ez pedig a büntetőjog. Bizonyos cselekmények esetében, hogyha a sértett megbocsát, és ez közvetítő eljárás keretében is történhet, és általában közvetítő eljárás keretében is történik, akkor, hogyha bocsánatot kér, és ezt tevékeny megbánás keretében valamilyen juttatást, valamilyen ellentételezést is, tehát tevékeny megbánást tanúsít az illető személy, abban az esetben bizony, még bizonyos bűncselekmény esetében is lehetőség van, és fontos szerepe van a megbocsátásnak. Ennek eredményeként ez majd büntethetőséget kizárók lesz, és megszűnik akkor ebben az esetben a büntető eljárás az illető személlyel szemben.
Az elmúlt adásokban a PTK második Az ember, mint jogalany című könyvével kezdtünk megismerkedni. Ma a korlátozottan cselekvőképes kiskorúak által megtehető jognyilatkozatokkal folytatjuk. Kit nevezünk kiskorúnak, és mi a kiskorúság jelentősége polgári jogi szempontból?
A kiskorúság a születésnap 0 órájától a 18. életév betöltési napjának 0 órájáig tart, függetlenül attól, hogy ténylegesen a születésre az adott nap mely órájában kerül sor. A kiskorúság, noha a személyek jogában nyer először említést, a PTK szabályozásában is több helyen találkozhatunk vele. A kiskorúság egyrészről a személyek jogában a cselekvőképesség, tehát a szerződéskötési jognyilatkozat tételi képesség akadályát, illetve korlátozását jelenti. A PTK családi jogi könyve rögzíti, hogy a kiskorúság időtartama alatt a kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kiskorú személy és vagyoni ügyeiben a jognyilatkozatokat helyette és nevében főszabályként a törvényes képviselője, tehát a szülője vagy gyámja teszi meg. A PTK családjogi könyve kimondja továbbá, hogy a szülői felügyelet jogának gyakorlását csak kivételes, indokolt esetben korlátozhatja, vagy vonhatja el a bíróság, vagy más hatóság, feltéve, hogy az a gyermek érdekének biztosításához szükséges. Az öröklési jogban szintén találkozhatunk a kiskorúsággal, mikor a PTK öröklési jogi könyve deklarálja azt, hogy korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy kizárólag közvégrendeletet tehet.
Van-e lehetőség a 18. életév betöltése előtt is nagykorúvá válni?
A 16. életévét betöltött kiskorú személy a gyámhatóság engedélyével házasságot köthet. Az érvényes házasságkötéssel a kiskorú nagykorúvá válik. Tehát így kikerül a szülői felügyelet vagy gyámság hatája alól, és maga köthet szerződést, vagy tehet más jognyilatkozatot. A házassági életkor szabályozása, vagyis az a kérdés, hogy mikor köthet házassági engedéllyel és milyen életkortól engedély nélkül házasságot, a családjogi törvény hatályba lépése óta többször változott, de azt 1986 óta a törvény a nők és a férfiak tekintetében egységesen állapítja meg. Csak megjegyzem, hogy a kánonjog például 14 és 16 évhez köti. A hölgyek esetében a 14. életév betöltése, a férfiak esetében a 16. életév betöltése, de ez csak zárója bezárva. Házasságot nagykorú férfi és nő köthet, de a gyámhatóság a 16 év feletti korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak a házasságkötésre indokolt esetben engedélyt adhat, feltéve, hogy a házasuló a 16. életévét már betöltötte. Érdekességként említendő meg továbbá, hogy Magyarország részese a nőkkel szembeni megkülönböztetés felszámlásáról szóló egy CEDAW egyezménynek, amely arról rendelkezik, hogy a házassági korhatár nem lehet alacsonyabb 18 évnél. Vagyis a hivatkozott egyezmény szabályaival az lenne összhangban, ha még gyámhatósági engedéllyel sem lehetne 18 év alatt házasságot kötni. Ugyanakkor a magyar jognak a házasságkötési korhatár előírásánál a helyi igényekre, társadalmi szokásokra is figyelemmel kell lennie, és ennek megfelelően határozza meg a gyámhatósági engedéllyel érvényes házasságkötés korhatárát 16 évben. A kiskorú csak akkor köthet érvényesen nagykorúságot eredményező házasságot, ha ahhoz a gyámhatóság előzetes engedélyét megadja. A házasságkötési korhatárral kapcsolatos rendelkezéseket és szabályozást a PTK családi jogi könyvének a 4. könyv 9. szakaszában találjuk, ahol rögtön ezen szakasz bekezdése rögzíti, hogy érvénytelen a kiskorú gyámhatósági engedély nélkül kötött házassága. A házassági engedély megadásáról vagy megtagadásáról a gyámhatóság a szülő vagy gyám meghallgatása után határoz.
Mi történik a házassággal megszerzett nagykorúsággal abban az esetben, ha valaki gyámhatósági engedéllyel 16 éves korban megházasodik, majd esetleg 17 éves korban elválik?
Amennyiben a házasságot nem a gyámhatóság engedélyének hiányában, hanem más érvénytelenségi ok alapján nyilvánítják érvénytelenné, így például rokoni hozzátartozói kapcsolat miatt, az a házasság nagykorúsító hatását nem érinti. Hasonló a helyzet abban az esetben is, amikor a házastársak házasságát még a 18. életév elérése előtt a bíróság jogerős ítélettel felbontja. Ilyenkor a házasság megszűnése nem jár a kiskorúság visszaállításával.
A 16 éves életkort követően, azonban még a 18. életév betöltése előtt a házassággal megszerzett minden jogviszonyra vonatkozik?
Fontos és jó tudni, hogy a házasságkötéssel megszerzett nagykorúság csak magánjogi szempontból eredményez cselekvőképességet. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a 16. életévét betöltött gyámhatósági engedéllyel házasságot kötött magánjogi szempontból nagykorúságot és cselekvőképességet szerzett személy választójogot nem gyakorolhat, csak a 18. életév betöltését követően. De nagyon fontos itt megemlíteni, hogy ugyanez vonatkozik egyébként büntetőjogi szempontból is, tehát 16 és 18. életévek közötti időszakban még nem válik nagykorúvá, és a büntetőjogi szankciók is, illetőleg büntetőjogi eljárás is ennek megfelelően kezeli ezt a kérdéskört. Tehát úgy lehet mondani, hogy közjogi téren akkor még fiatalkorúnak minősül, de egyébként a magánjog terén pedig nagykorúnak. És nagyon lényeges, hogyha pont a cselekvőképesség az akarati hiba miatt történik a házasság érvénytelenítése, abban az esetben viszont elveszíti a nagykorúságát, a jogi szempontból értett nagykorúságát, a 18. életévét be nem töltött, megházasodott személy. Tehát hiába volt neki meg hozzá a gyámhivatali hozzájárulása, az engedélye, hogyha utóbb kiderül, hogy mégis ilyen akarati vagy egyéb hiba, tehát mégsem volt kellően érett abban az esetben, ha megsemmisíti, tehát érvénytelenítik a házasságot, ebben az esetben elvész a nagykorúsági jogosultsága is, a 18. életévét még be nem töltött személy.
Mindez hogyan működik, vagy mit mutat a korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy esetében?
A korlátozottan cselekvőképes kiskorú személyek jognyilatkozatai több csoportra oszthatók. Azok a jognyilatkozatok, amelyeket a korlátozottan cselekvőképes kiskorú maga tehet meg, de érvényességükhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges, valamint azok a jognyilatkozatok, amelyeket a korlátozottan cselekvőképes kiskorú önállóan a törvényes képviselő hozzájárulása nélkül is megtehet, illetve csak ő tehet meg. Továbbá, azok a jognyilatkozatok, amelyeket a korlátozottan cselekvőképes kiskorú helyett a törvényes képviselő maga tesz meg. És végül, léteznek olyan jognyilatkozatok, amelyek érvényességéhez a törvény a törvényes képviselő hozzájárulásán kívül a gyámhatóság jóváhagyását is megkívánja, vagy amelyek a gyámhatóság jóváhagyásával sem lesznek érvényesek.
Mit kell tudni a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes jognyilatkozatokról?
Változatlan az a törvényi rendelkezés, hogy a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez, ha maga a PTK eltérően nem rendelkezik, a törvényes képviselőjének főszabályként a szülői felügyeletet gyakorló szülőjének hozzájárulása szükséges. Amíg a törvényes képviselő hozzájárulása meg nem történik, tehát a jognyilatkozat érvényessége kérdéses, függő jogi helyzet keletkezik. A PTK kötelmi jogi könyvének az általános részében a beleegyezéstől vagy jóváhagyástól függő szerződés vonatkozásában, ami jelen esetre is irányadó, úgy rendelkezik, hogy az ilyen szerződés jognyilatkozat a beleegyezés, illetve jóváhagyás megtörténtével visszamenőleg válik hatályossá, addig pedig a függőben lévő feltétel szabályai szerint kell megítélni. Ha az arra jogosult jelen esetben a törvényes képviselő nem adja meg a hozzájárulását, akkor a korlátozottan cselekvőképes kiskorú gyermek jognyilatkozata hatálytalan. Amennyiben a jognyilatkozat megtételekor, vagy azt követően a korlátozottan cselekvőképes kiskorú gyermek cselekvőképessé válásáig, tehát a nagykorúság eléréséig, ami a 18. életév betöltésével és házasságkötés folytán egyaránt bekövetkezhet, a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról nem nyilatkozik, az immár nagykorú személy maga dönt függő jognyilatkozatainak érvényességéről.
Melyek azok az esetek, amikor a korlátozottan cselekvőképes kiskorú önállóan tehet jognyilatkozatot?
A korlátozottan cselekvőképes kiskorú önállóan megtehető jognyilatkozatait öt nagy csoportba érdemes sorolni, amelyek az alábbiak. Személyes jellegű jognyilatkozatok, a mindennapi élet szokásos ügyletei, a munkával szerzett jövedelemmel való rendelkezés, a kizárólag előnyt jelentő szerződések és a szokásos mértékű ajándékozás. Alapvetően a cselekvőképesség részleges korlátozásának hatálya alatt álló nagykorú személy is ugyanezen esetkörökben járhat el önállóan.
Milyen személyes jellegű jognyilatkozatot tehet a korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy?
Az önállóan megtehető jognyilatkozatok közül első helyen azok a személyes jellegű jognyilatkozatok szerepelnek, amelynek megtételére a korlátozottan cselekvőképes kiskorút jogszabály feljogosítja, tehát a már 14. életévét betöltött gyermek számára döntési autonómiát biztosít. Az egyik ilyen az öröklésjog területével függ össze, amelynek értelmében a korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy érvényesen végrendelkezhet, azonban kizárólag közvégrendeletet tehet. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a közvégrendeletet a törvényes képviselő és a gyámhatóság jóváhagyása nélkül teheti meg. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú személyhez fűződő jogai védelmében saját maga is felléphet. Ez a joga azonban nem kizárólagos, hanem csak eshetőleges. Ezzel szemben cselekvőképtelen személy személyhez fűződő jogai érdekében a törvényes képviselője léphet fel. A családjog területével összefüggésben egyrészt a korlátozottan cselekvőképes kiskorú, ha betöltötte a 16. életévét, akkor gyámhatósági engedéllyel házasságot köthet. A házasságkötési nyilatkozatot azonban kizárólag személyesen teheti meg. A 14. életévét betöltött gyermek döntési autonómiája érvényesül akkor is, amikor a törvény bizonyos mások által tett, azonban a korlátozottan cselekvőképes kiskorú gyermekre vonatkozó jognyilatkozatok tekintetében kifejezetten az érintett gyermek hozzájárulását írja elő, így az örökbefogadásához, illetve a rávonatkozó apai elismerő nyilatkozat teljes hatályúvá válásához. Az egészségügyről szóló törvény értelmében a korlátozottan cselekvőképes kiskorú önállóan tett nyilatkozattal megtilthatja, hogy halála után testéből szerveit vagy szöveteit átültetés céljára eltávolítsák. Szintén az egészségügyi törvény egy másik rendelkezése értelmébe a 16. életévét betöltött kiskorú közokiratban teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy írásképtelenség esetén két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal megnevezheti azt a cselekvőképes szemét, aki jogosult helyette az egészségügyi, akár invazív ellátásba történő beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve akit tájékoztatni kell. Végezetül a személyes jellegű jognyilatkozatok körében érdekes szabályozást rejt a PTK. A képviseletnek egy speciális esetével kapcsolatban. Saját ügyeinek ellátása céljából meghatalmazással korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott szemét is fel lehet jogosítani arra, hogy a képviselt nevében jognyilatkozatot tegyen, részéről jogokat szerezzen, és kötelezettségeket vállaljon. A képviselő csak személyesen járhat el, mivel nem ruházhatja tovább meghatalmazás során kapott képviseleti jogát. Így az a sajátos helyzet áll elő, hogy míg a korlátozottan cselekvőképes személy önállóan ritkán járhat el, addig cselekvőképes személyt személyesen megkötés nélkül képviselhet.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atyát halljuk a kísértésről. Grunda János műsora következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Újabb nagyböjt lép az életünkbe, vagy mi lépünk a nagyböjtbe. Mi lépünk egyet Isten felé, Isten pedig százat fut felénk. Különlegesen szép és kiemelt időszak ez a nagyböjt. Használjuk ki minden kegyelmi pillanatát, a kegyelem idejében élünk, ez pedig még a kegyelem idejében is egy kicsúcsosodás, amikor kegyelmek áradata zúdul ránk. Természetesen próbatételek is, bőségesen megtapasztalhatja mindenki, aki tud életére, lelkére, Istenre figyelni, aki a jelenben él, a valóságot éli, de tudjuk meg, hogy minden próbatétel Istenhez való közeledési alkalom is, mert hol tudjuk kinyilvánítani hűségünket, hanem a próbatételekben. Hogy győzhetünk, ha nem vagyunk megkísértve? Most egy kicsit menjünk ki a pusztába Jézussal, akit megkísértett a sátán, és ugyanúgy minket is megkísért, és a kísértései folyamatosak egész életünkben. De ugyanakkor Isten ajándékai, Isten ajándéka, a kegyelem is bőséges és túlárad. Hallgassuk meg most Máté evangéliumából ezt a részt, Jézus megkísértése. Akkor a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Oda lépett hozzá kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Azt felelte. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely Isten szájából származik. Most a szent városba vitte az ördög, és a templom párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magad, hiszen írva van, parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd lábadat. Jézus így válaszolt. Az is megvan írva, ne kísérsd uradat Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte az ördög, s felvonultatta szem előtt a világ minden országát és dicsőségüket. Ezt mind neked adom, mondta, ha leborulva imádsz engem. Jézus elutasította. Távozz, ördög, meg van írva, uradat Istenedet imád, s csak neki szolgálj. Erre otthagyta az ördög, és angyalok jöttek a szolgálatára. Eddig az evangélium idézet. Hallhattuk Máté evangéliumából ezt a jól ismert bibliai jelenetet, amikor Jézust a lélek kiviszi a pusztába, ahol böjtöl és imádkozik 40 napig, amíg megéhezik és megkísérti a sátán. Mi is kimegyünk Jézussal ebben a nagyböjt időszakban a pusztába imádkozni és böjtölni. Felkészülhetünk arra is, hogy mi is kísértésben részesülünk. Helyezkedjünk bele most a történetbe, és éljük át Jézussal a pusztai létet. Tehát a helyszín a puszta, ami jelenti Isten közelségét, lásd a választott nép pusztai vándorlása, és egyben az Istentől elhagyott helyet is, a démonok tanyáját, otthonát. Találkozhatunk itt az Istennel is, és önmagunkkal, démonokkal, és magával a valósággal. Ezért ilyen félelmetes, és kevesen merészkednek odaki. Pedig puszta nélkül nincs Kánaán. Kerüljük a csöndet, a magányt, az ingerszegény környezetet. Szinte félünk a pusztától. Olyan zajos világban élünk, és olyan ingergazdag világban, amiben elvileg és látszólag jól érezzük magunkat, de nem biztos, hogy úgy találkozunk az Istennel, hogy ezt mi szeretnénk, vagy ő szeretné. Most tudatosan menjünk ki Jézussal a pusztába. Szeretné Jézus a lelkünk sivárságát paradicsomkerté változtatni. Ádám bűne miatt a paradicsom pusztává vált. Jézus a pusztát jelenlétével, engedelmességével paradicsommá változtatta. Helyreáll a paradicsomi állapot. az angyalok szolgáltak neki. Olvashattuk az evangéliumban. A vadállatok közt ott van a szelíd, védtelen bárány, Isten báránya. A pusztában áldás küzdelem folyik, elsősorban önmagunkkal. Talán azért is nehezen megyünk ki a pusztába, lelkünk pusztaságába, a világ pusztaságába, a csöndbe. Harcol bennünk a farkas és a bárány, a test és a lélek tusakodik. A pusztában közelengedem Jézust, és meglátom életem fekélyeit, életem nyomorúságát, azokat a részeket a lelkemben, amikre az élet forgatagában nem tudok, de lehet, hogy nem is akarok ránézni. Szőnyeg alá söpört életek, élethelyzetek. A pusztában közel jön az Isten. Közel jön a valóság, közel jön az igazság. És egyre tisztábban látom önmagamat. És a pusztából elindulok egy belső úton húsvét felé Jézussal. És ha vele járunk, vele megyünk a pusztában, pusztaság bennünk szent földé változik. Nézzük meg, hogy történetben kik a szereplők. Ott van a kísértő, a sátán, a vádló, a diabolosz, a szétszóró, az ördög, az ember ős ellensége, aki angyal volt, de föllázadt és elszakadt Istentől. Működésének lényege minden jó tagadása, rosszként való feltüntetése. Célja, hogy az embert a kárhozatba vigye, ezért az embert vádolja és rossznak mondja, amilyen ő maga. Ne higgyünk neki. Az ember jó, de vannak rossz cselekedetei. A sátán a megváltás tervének ellensége. Szellemi teremtmény, aki a bukás után se veszítette el természetes szellemi képességeit. Eredetileg jónak teremtett lény, de nem tartott ki az igazságban. Hazug lett a hazugság atya. A firenzei zsinat mondja ki, senki sem szabadulhat meg az ördög hatalmából, csak Jézus érdemei által. Eddig az idézet. A gonosz egy tevékeny lény, egy élő szellemi valóság, aki torzá lett, és minket is eltorzít, el akar torzítani. Az ős ellenség, akinek konkrét terve van az életünkkel, és aki maga a gyilkos, az öldöklő. Nincs benne semmi irgalom, és nem un bele a kísértésbe, a csábításba, a félrevezetésbe, a hazugságba. Nem un bele abba, hogy minket eltávolítson édesapánktól, mennyei atyánktól. Nincs számára elveszett ember, nem akar lemondani senkiről. Egy makacs, megáltalkodott, gonosz lény. A másik szereplő ebben a történetben Jézus, akit nem kell bemutatnunk. Megismerhetjük őt a Szentírásból, életünkből. Mint ahogy az első János levélben olvashatjuk, 3. fejezet 8. versében, azért jelent meg az Isten fia, hogy a sátán művét romba döntse. Vagy ahogy a Zsoltáros mondja, halálával legyőzte a halált, és azt is, aki a halálon úr volt, tudnélik az ördögöt. Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében így mondja, nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek föl az Isten fegyverzetét. És aztán Pál apostol majd felsorolja ezeket a fegyvereket, amiket én most nem sorolok föl, de jól ismerjük ezeket. Jézus megkísértésében felismerhetjük a buzgó hívő és az egyház hármas klasszikus megkísértését is. Jólét, hírnév, hatalom. Testkívánság, a szemkívánság és az élet kevéssége. Az első kísértésnél, a kövek kenyéré változtatásánál, a kísértő arra akarja rávenni Jézust, hogy saját hasznára használja hatalmát, ne az atya akarata szerinti messiás legyen. Minket is arra akar rávenni a kísértő, unos, untalan, hogy Istentől kapott ajándékainkat nélküle használjuk, sőt, akár ellene fordítsuk. Hagyjuk ki belőle az Istent. Ne az Isten ajándékának tekintsük a dolgokat, a teremtményeket, hanem függetlenítsük az Istentől. Az élet számtalan helyzetében megtapasztalhatjuk azt, hogy kimarad az Isten. Vegyük csak a köszönésünket. Ha pár évtizeddel visszamegyünk az időben, akkor még ilyen köszönéseket hallhattunk, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Emlékszem, a falumban gyerekként mindenkinek így köszöntünk. Nem csak a papnak. Most az a téves elképzelés van sok emberben, hogy a papnak kell dicsértessék a Jézus Krisztussal köszönni, de senki másnak. Hát régen valahogy tudták az emberek, hogy milyen jó így köszönni, dicsérni Jézust, kimondani az ő hatalmas nevét, amire meghajlik minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. És ez a köszönés valahogy teljesen kikopott, szinte ismeretlenné vált. Aztán elődeink még így kívántak jó napot a másiknak, hogy adjon Isten jó napot. Ma már az Isten kimaradt belőle, megmaradt a jó napot. Milyen alattomosan, szinte észrevétlenül hagyjuk ki a legalapvetőbb dolgainkból is az Istent. Régen azt mondták, Isten veled, most azt mondják, vigyázz magadra. Hát hogyan tud az ember magára vigyázni? Mi lenne, ha csak mi magunkra vigyáznánk, vagy egymásra, és az Isten nem vigyázna ránk, ha nem gondoskodna rólunk, ha nem fogná a kezünket. De vég nélkül sorolhatnám azokat az élethelyzeteket, mint például az étkezés előtti ima, amikor megköszönöm az Istennek az ételt, amit adott. Hálát adok érte, meg a jó étvágyamért is, meg a családomért is, aki körülvesz engem, amit ugyancsak Istentől kaptam. Ezek is a legtöbb családban már nincsenek meg. Ne engedjük meg, hogy az életünk szinte minden területéről kiszoruljon az Isten, és visszaszoruljon a templomba, vagy arra kis rövid imára, amit elmondunk, hanem az egész életünk Istenről szóljon, és Istenre mutasson. A megtérés az, amikor elfordulok a bűntől, mindentől, ami nem Isten, és Istenhez fordulok, és rábízom az életemet. Kísértő arra akarta rávenni Jézust, hogy a saját akarata szerinti messiás legyen, és hagyja ki belőle az ő atyát. De Jézus kiállta ezt a próbát. Sőt, a második próba, amiben azt kérte a kísértő, hogy tegye próbára az atya szavát, ami maga az Isten kísértés. Ha megígérte, hogy az angyalok majd vigyáznak rád, nem lesz veled semmi baj. Na nézzük meg, hogy az atya betartja-e az ígéretét. És hogyha leveted magad, a templom párkányáról nem lesz semmi bajod, híres leszel, mindenki téged fog követni. Erre Jézus azt mondta, hogy ne kísérd uradat, Istenedet. Harmadik kísértésben pedig arra kérte a kísértő Jézust, hogy másnak adja a hódolatot. Azt a hódolatot, ami pedig Istent illeti, és csak őt. Kísértő szándéka, hogy Jézus mindhárom kísértésnél önmagát helyezze központba. Hát nem erre kísért minket is szüntelenül, hogy mi legyünk a központba, és ne az Isten. Az Isten is csak egy kis bolygó legyen körülöttünk, aki forog a többi emberrel együtt, mi pedig ott a közepén, és minden értünk történjen, minden belőlünk induljon ki, minden hozzánk térjen vissza, és minden rólunk szóljon, és zárodjunk be teljesen önmagunkba, az egoizmusba, ami maga a pokol. Oda akar vinni a kísértő, ahol ő maga is van. A kísértő azt szerette volna elérni Jézusnál is, nálunk is, hogy mindenből hagyjuk ki az atyát. Árvává akar tenni minket is, és Jézust is. Ne legyen édesapánk, akire számíthatunk, aki szeret minket, aki gondoskodik rólunk. Jézus ellenállt a kísértésnek. engedelmeskedni akart az atyának. Egyedül Isten akaratának teljesítése, ami legyőzi a sátánt. A kísértés még önmagában nem bűn. Életünk kísértések és próbatételek sorozata. Hűségünk és szeretetünk bizonyítéka, ha küzdünk és nem adjuk fel a küzdelmet. Jézus ott a pusztában, amikor a sátánnal küzdött, akkor értünk küzdött, helyettünk küzdött, és győzött. Most is szüntelenül küzd értünk és bennünk, ő vívja a harcot, és mi csak csatlakozunk ehhez a harchoz.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Maksó Péter atya a kísértésről elmélkedett. A műsor szerkesztője Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.